Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 467. dicséret első versét. Mi jó, ha bűntől már szabad. Elfoglalva az 512. dicséret első három versét énekeljük. Az 512. dicséret így kezdődik: szólj, szólj hozzám. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg és szabadíts meg engem igazságoddal. Fordítsd felém füledet és segíts meg engem. Légy sziklaváram, ahova mindig mehetek. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, olyan jó, hogy mi is megtapasztalhatjuk, hogy hozzád mindig jöhetünk. Úgy, amint vagyunk, azokkal a tartalmakkal, amelyek ott vannak a szívünkben, a lényünkben, és mindezt őszintén hozhatjuk eléd, és köszönjük, hogy így lehet eléd jönni. Úgy, amint vagyunk, sok bűn alatt, vétkekkel, nyomorúságokkal, terhekkel, és ha mi ilyen alázatos szívvel jövünk, te elfogadsz, magadhoz engedsz. És köszönjük, Urunk, hogy elvégzett bennünk, hogy tudjunk bűnbánattal leborulni előtted. Nem csak hozzuk a bűnt, a vétket, hanem megvalljuk előtted, hogy valóban bűnös ember vagyok, Uram. Arra lennék méltó, hogy szóba se állj velem, elmenj tőlem. De köszönjük, köszönöm, hogy nem mész el tőlem, tőlünk. Hanem úgy, amint felemeltett Pétert, úgy felemelsz minket is. Eltöröd a megvallott bűnt, újjáteszed a szívünket, és elhívsz a te követésedre, új feladatokkal bízol meg. És köszönjük, Urunk, hogy szolgálhatunk neked, hogy követhetünk, hogy végezhetjük a tőled kapott feladatokat. Add, Uram, hogy ez örömet okozzon nekünk, és legyen hála a szívünkben, hogy neked terved van az életünkkel. És Urunk, olyan jó azt is tudni, hogy nem az életkor számít, hanem az, hogy amikor te megszólítasz, akkor halljuk meg azt a szót, majd induljunk el követni. Induljunk el tenni azt, amit kérsz tőlünk. Induljunk el szolgálni, vinni az evangéliumot. És köszönjük, hogy ezen a mai estén is úgy lehetünk itt, hogy kitárjuk előtted szívünket, és várjuk, hogy szólj hozzánk. Várjuk, hogy elmondd, hogy mit is akarsz ránk bízni, mi az a feladat, ami kezeinkre bízol. És szólj, Urunk, hogy meglássuk azt, amit te tettél értünk, mert az a legfontosabb. Hogy lássuk mindig ragyogni a Golgotát. Soha ne feledjük el, hogy a mi élet lehetőségeink azok a te életedbe kerültek. És ezért áldunk és magasztalunk és kérjük, hogy most szent lelked által tedd áldássá ezt a mai alkalmunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliumából, a 25. fejezet 14. versétől a 30. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje, Máté evangélium a 25. fejezetéből szól hozzánk, a 14. verstől. Így szól az Úr Jézus, mert úgy van ez, mint amikor egy útra készülő ember előhívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, majd útra kelt. Aki az 5 talentumot kapta, vállalkozásba kezdett, és további 5 talentummal gyarapodott. Hasonlóképpen, akinek 2 volt, az is másik 2-t szerzett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, elásta azt a földbe, és elrejtette urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Előjött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott még 5 másik talentumot, és ezt mondta: Uram, 5 talentumot adtál nekem, íme másik 5 talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki: jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki a 2 talentumot kapta, és azt mondta: Uram, 2 talentumot adtál nekem, íme 2 másik talentumot nyertem azokon. Az ő ura azt mondta neki: jól van, jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjött pedig az is, aki az egy talentumot kapta, és azt mondta, Uram, tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plántáltál. Félelmemben azért elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe. Íme, megvan, ami a tied. Az ő ura pedig így válaszolt neki, gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is begyűjtöm a termést, ahol nem plántáltam. El kellett volna tehát helyezned a pénzemet a pénzváltóknál, hogy amikor megjövök, nyerességgel kapjam vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és gyarapodik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Az Úr Jézus tanítja, felkészíti az övéit arra az időszakra, amikor ő már nem lesz velük, és elmondja, hogy mit és hogyan tegyenek. Elmondja, hogy az egyház ebben a világban az ő népe hogyan álljon helyt. Az egyik, ami fontos, ugye az előző példázatban is kiemelkedik, hogy várnunk kell a vőlegényt, várnunk kell az Úr Jézust, aki vissza fog jönni, hogy magához vegye az övéit, az ő menyasszonyát, és együtt lehessünk vele. Ebben a példázatban pedig azt mondja el, hogy hogyan is teljen el a várakozási idő. Hogy mit tegyen Isten népe ebben a világban, amíg ő vissza nem jön. Mert ugye eltelik egy idő, és amíg ő vissza nem jön, azt az időt az ő népének fel kell használni. Ugye itt is azt mondja az Úr Jézus, hogy sok idő múlva megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Tehát sok idő múlva jön vissza, és az a hangsúlyos, hogy ezt a sok időt, ezt hogyan éljük meg, hogyan töltjük el addig a napokat, a hónapokat, éveket, az életünket, amíg értünk nem jön az Úr. És hogy a tanítványok megértsék, egy példázatot mond el nekik, egy mindennapos példázatot, aminek a képanyagát ismerték, hiszen nem volt az különleges dolog, hogy egy gazda elment idegenbe, és mielőtt elutazott volna, előhívta a rabszolgáit, és kiosztotta nekik a feladataikat. Ugye már korábban is olvastunk olyan példázatot az Úr Jézustól, a hű és gonosz szolgáról, amelyben szintén ugyanezt mondja, hogy a szolga, vagyis a gazda kiosztotta a rabszolgájának a feladatát, és amikor majd hazajött, akkor az volt, ugye, hogy számot kellett adni arról, hogy ezt a feladatot hogy végezte el. Itt a gazda az Úr Jézus Krisztus. Tehát itt már arról beszél a tanítványoknak, hogy ő el fog menni. Tudjuk, hogy nehezen értették, sőt nem is értették a tanítványok, amikor arról beszélt, hogy meg fog halni, De harmadnapon föltámad, visszamegy az atyához, és ebben a példázatban szívükre helyezi, hogy el fogok menni hosszabb időre, vagyis nem itt a földön fog tartózkodni. De itt lesznek az ő szolgái. Ugye már vasárnap is hallottuk, hogy az Úr Jézus úgy oldja meg azt a helyzetet, hogy ő nem kívánatos, hogy elmegy ugyan, de mindig ott hagyja maga helyett az övéit. Ott hagyja azokat, akiknek az életében történt valami, ő nagy dolgot elvégzett bennük, és ezek az emberek ezért hálásak, szeretik őt, neki szolgálnak, és azt mondja az Úr Jézus, hogy menjetek, és akár a saját házatokban, településeteken tegyetek bizonyságot rólam. Ugye említettük, hogy hasonló ez a gadaraihoz, a gadarai történetéhez. Ugye amikor az Úr Jézus azt a széthullott életű embert megszabadítja, helyreállítja, annak tele van a szíve örömmel, hálával, és azt mondja, hogy Uram, veled megyek. De Jézus azt mondja, hogy menj haza és mondd el a tiédnek, hogy milyen nagy dolgot cselekedett az Isten a te életedben, a te szívedben. Mit tett veled az Isten, ezt mondd el. Miért küldi haza? Mert a gadarajaiak azt mondták, hogy menj innen Jézus. Mert ugye ennek az embernek a gyógyulása 2000 disznó pusztulásába került. Menj el Jézus! Nem ér nekünk annyit egy ember. Hát mi lesz, hogyha többeket így meggyógyítasz? Hát tönkre megyünk. Minden disznó elpusztul, vagy még más állatok is. Hát inkább pusztuljon az ember. Gondolkodtak a gadaraiak. Mert hányszor inkább pusztuljon az ember. Nem baj. Ha az ember pusztul, csak megmaradjon a vagyonunk. Mert minden értékesebb számunkra az ember életénél, de másképp gondolkodik Jézus, neki az ember az érték, és akkor is ott marad, ha elküldik. Ott marad a tanítványokon keresztül. És itt is erről van szó. Tudja Jézus, hogy pár nap múlva megfeszítik, kidobja az ember őt az életéből, azt mondja, hogy nem kell lesz nekünk. Isten elküldi a fiút, a szeretett fiát, az egyetlen fiát, mert ennyire fontosnak látja az életünket. Ismer minket, tudja, mire vagyunk képesek, tudja, mennyire hálátlanok és gonoszok vagyunk, mégis ide küldi a fiút. Mert tudja, hogy csak a fiú menthet meg minket. És a fiú Jézus vállalja, hogy eljön ebbe a világba. Pedig tudja, mi vár rá. Tudja, hogy kivetik őt az emberek, hogy megölik, hogy nem kell. De eljön, mert csak így menthető meg az ember. Csak így szabadulhat meg, hogy ő odaadja az életét. Értünk, hogy kifizeti a bűneink büntetését, rendezi az atyával az adósságunkat. Tehát azt mondja Jézus, hogy ő nagy útra készül, de itt maradnak a szolgái. Tehát amikor ebben a példázatban elmondja, hogy van egy útra készülő ember, ez a saját magáról beszél. Én megyek egy útra, meghalok, föltámadok, visszamegyek az atyához, és nem maradok itt veletek. Nem maradok itt, Izraelben, az emberek világában, mert elutasítottak, de mégsem fogok eltávolodni, hanem itt hagyom a szolgáimat. Ugye kik ezek a szolgák? Ugye eredeti szövegben rabszolgákról van szó. Ugye azok a szolgák, akiket Jézus megvásárolt a saját vérén, vagy a KT-ban is megmondjuk, hogy a Az ördög minden hatalmából megmentett, megváltott, mert az ő drága vérén. És aki ezt megtapasztalja, átéli, az Jézusnak a szolgája lesz. Persze nem olyan értelemben, mint a földön egy rabszolga, mert Jézus nem elnyom, nem kizsákmányol, nem eszköznek, szerszámnak tekint, hanem azért halt meg, hogy az ő szolgálatában felszabaduljon az életünk. Mert aki a Krisztus rabszolgája, az az igazán szabad. A szabad lesz az ördög hatalmától, szabad lesz a bűn hatalmától, szabad lesz az ő régi természetének az erejétől, és tud Jézussal egy új életet élni. Tehát az útra készülő ember előhívatta a rabszolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Micsoda bizalom van ennek a gazdának a szívében a szolgái iránt. A saját vagyonát rájuk bíz a rabszolgákra. Nem félti tőlük. És ez mutatja, hogy ilyen Istenünk van. És ilyen a mi Urunk Jézus Krisztus. Hogy ránk bízza az evangéliumot, ránk bízza önmagát, de benne van ebbe az is, hogy Isten ránk bízta ezt a világot. Ugye megteremtette ezt a földet, és az emberre bízta. Azt mondta, hogy menjetek el, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és uralkodjatok rajta. De az uralkodás az nem azt jelentette, hogy kihasználjátok, elnyomjátok a másikat, hanem azt jelentette, hogy uralkodni, hogy képviselni az Isten. Hogy az ember az Isten képmására teremtetett, és az a feladata, hogy ezt az Isten képviselje, hogy bemutassa minden teremtett lénynek, hogy milyen is az Isten. Ez a feladat. Erre kaptuk az életünket. De a bűnesettel ezt elrontottuk. És már az ember eltávolodik Istentől. És Isten mégis azt mondja, hogy valahol mindezt tőle kaptuk. Az életünket, a lehetőségeinket, a képességeinket. És van-e a szívünkben hálaadás, és az Isten dicsőségére forgatjuk-e ezeket? Tehát előhívatta szolgáit, rájuk bízta vagyonát. És ugyanezt tette az Úr Jézus is. Megbízza azokat, akiket elhív. Gondoljunk a Péter elhívásának a történetére a nagy halfogáskor, amikor ugye egész éjjel küszködött, nem fogott semmit, de reggel Jézus megáll a Genezáret-tó partján, bekérezkedik Péter hajójába, tanítja az embereket, majd később azt mondja neki, hogy evezz a mélyre, s vesd ki a hálókat. És Péter, ha nehezen is, de végül megvívja a harcot, és azt mondja, hogy a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És akkor átéli a nagyszerű fogást, akkor rádöbben arra, hogy kicsoda ő. És leborul Jézus elé, és azt mondja, hogy menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Én egy nyomorult senki vagyok, mit akarsz velem? Nem tudsz velem kezdeni semmit. Nem vagyok én arra méltó, hogy csatlakozzam hozzád, hogy kövesselek. És Jézus nem elküldi, hanem azt mondja neki, hogy azt művelem veled, hogy embereket halász. Vagyis új megbízatást kap. Tehát ezt jelenti a gazda, oda hívta a szolgáját, és azt mondja, megbízlak, hogy emberhalász legyél. Hogy lehetsz emberhalász? Úgy, hogy viszed az evangéliumot, viszed a rólam szóló üzenetet, rád bízom, Pál úgy mondta, hogy ránk bízta a békéltetés szolgálatát. Igen, van ránk bízott feladat. A hívő ember feladata, az van rábízva, hogy menjen és végezze a megbékéltetés szolgálatát. Hogy az embereket próbálja Istennel megbékéltetni, mert az embernek az a baja, a legfőbb baja, hogy Isten haragja alatt van. Nincs békességbe vele, és nem is tud magától az Istennel megbékülni, csak Jézus Krisztus által. Csak Jézus Krisztus által. És amikor átéljük, hogy Krisztus megbékéltet minket az Atyával, akkor az bízza ránk, ha békességed le nyertél. Ha átélted, hogy megbocsátottak a bűneid, ha újjá lett az életed, ha új lehetőségeket kaptál, akkor menj, és vidd, és mondd el másnak. Segíts másokat Krisztushoz. Igen, minden szolgának, vagyis minden hívő embernek, minden kereszténynek van megbízatása, hogy tegyen tanítvánnyá másokat, hogy a békéltetés igéit vigye bele ebbe a világba. Ezt mindannyian kapjuk. Aztán Jézus folytatja, hogy rájuk bízta a vagyonát, a gazda, nem egyformán. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak 1, kinek képessége szerint majd útra kelt. Tehát a gazda ismeri a szolgáit. Tudja, hogy ki mire képes, ki mit bír el. És ugye szintén Pál apostol írja a korintusbeliekhez, hogy az Isten nem próbál följebb, mint ahogy mi azt el tudjuk hordozni. Igen, az Úr nem rak ránk több terhet, csak annyit, amivel meg tudunk birkózni. Nem ad nekünk több feladatot, csak azt, amit jól el tudunk végezni. És ahhoz is megadja az erőt. Tehát amikor ránk bízza a vagyonát, ránk bízza önmagát, ránk bízza az evangéliumot, akkor azt úgy teszi, hogy tudja, hogy mire vagyunk képesek. Nem vár el többet tőlünk, mint amire képesek vagyunk, mint amit vele meg tudunk oldani, meg tudunk tenni. És ebben a példázatban nem az az érdekes, hogy ki hány talentumot kap, mert mindenki, még az egy talentumos is egy hatalmas összeggel rendelkezik. A másik pedig, hogy ugye kikről van szó, rabszolgákról van szó. Tehát nem lehet úgy hozzáállni, hogy hát igen, az egyik többet kapott, a másik kevesebbet kapott, jaj, szegény. Ugye elveszik tőle az egyet, majd odaadják annak, aki ugye 5 kapott, és akkor sajnáljuk, mert itt nem erről van szó. Itt nem erről van szó. Az az egy talentum is, amit kapott a harmadik szolga, az 6000 dénát jelentett abban a korban, azt pedig tudjuk, hogy egy dénár egy napi kereset volt. Tehát 6000 dénár az jó kis összeg. Valaki az egyik magyarázott, hogy közel 20 évi keresetnek felelt meg az az összeg. Tehát nem volt az kevés. Tehát szétosztotta a talentumokat, tudta, hogy kitől mennyit és mit lehet várni, aztán útra kelt. És rá volt bízva a szolgákra, hogy mit kezdenek vele. Mondhatnám azt, hogy igazából nem is, hogy rájuk volt bízva, mert kikről van szó? Rabszolgákról. Hát a rabszolgának az a feladata, hogy amit az Úr mond neki, azt tegye. Nincs választás, ha van kedvem, teszem, ha nincs kedvem, nem teszem. Tehát a háromból kettő azonnal tudta, hogy ez a feladatunk, ez a kötelességem. Menjek, és ha pénzt bízott rám, akkor ezzel gazdálkodja, gyarapítsam a gazdának a vagyonát. Ha azt mondta volna, hogy menj és ásd fel a kertet, akkor azt kellett volna tennie. Tehát a két szolga nagyon jól tudja, hogy mi nekünk ez a dolgunk, hát rabszolgák vagyunk. Kiadta a gazda, mi a feladatunk, és ezt kell csinálni. Nincs az, hogy akarom vagy nem akarom. A másik dolog, hogy a két szolga, tehát aki elindul és vállalkozásba kezd, az valószínűleg megértette, hogy micsoda óriási bizalommal van irántuk a gazda. Ennyi pénzt rájuk bíz, rabszolgára. Rabszolgára. Hát nem tudom, melyikünk bízna ilyen összegeket egy rabszolgára. Elmegyek, és ott hagyom. És ez a gazda ilyen összegeket rájuk bíz, mert bízik bennük. Tehát ilyen az Isten. Tehát az is egy csodálatra méltó, egy megrendítő dolog, hogy az Úr Jézus rábízza magát, rábízza az Isten országa örömhírét olyan emberekre, mint például a tanítványok voltak. Egyszerű halászokra, vámszedőre, zélótára, olyan természetű emberekre, mint Jakab és János, vagy mint Péter, de ne álljunk meg náluk, hanem csodálkozzunk el, hogy az Úr olyan emberre, mint amilyen én vagyok, rám bízza magát. Hogy rám bízza magát, rá az egyházra. Ugye mennyi mindent beszélnek ma az emberek a keresztény felekezetekről, meglátják, mennyi nyomorúság van benne, és valóban sok botrányról hallunk, sok tanítványhoz nem méltó dolog van az egyházban, rengeteg bűn van jelen, és pont ezért megrendítő, hogy Jézus még mindig bízik az övében. Még mindig bízik abban, hogy elvégzik azt, amivel megbízta őket, elvégzik, amiért küldi őket. És tehát erre kell rácsodálkozni, hogy az Úr ilyen dolgokat ránk bíz, ilyennel méltat minket, hogy szolgálhatjuk őt. Tehát a kettő ezt megértette, és elment, és azt végezte, amivel megbízta az Úr. Aki pedig az egyet kapta, elment, tehát idáig rendben van, ő is elment, nem maradt otthon, nem mondta azt, hogy mit érdekel, elment. Elment valamerre, ha valaki figyelte, akkor azt mondta, hogy mind a három milyen rendes. Elment a gazda, és ők nem azt mondják, hogy most elereszthetjük magunkat, hanem mindegyik elindul a dolgára. És ha ezt nézzük tulajdonképpen, ugye ez a három szolga, ebben példa is, minta is, hogy elmegy a gazdájuk, és mégis végzik a feladatukat. Ugye van egy olyan mondás, hogy ugye munkahelyen fönnmaradt, hogyha elmegy a főnök, akkor lehet lazítani. És ugye az volt a mondás, hogy elmegy a macska, cincognak az egerek. Ezek nem cincognak. Ezek nem azt mondják, elment a macska. És azt csinálhatjuk, amit akarunk. És néha az egyházra, a hívőkre, mintha ez volna jellemző. Elment a macska, cincoghatunk. Nincs itt a gazda, úgysem látja Jézus az életemet, oda van valahol. Az atyánál lehet, hogy vissza se fog jönni. Ezek úgy indultak el, különösen a kettő, hogy megyünk, csináljuk a dolgunkat, mert vissza fog jönni, és el kell számolni. A harmadik is elment, de ő nem a többivel tartott, hanem külön útra ment, és nem arra indult, hogy befekteti a rábízott talentumot, hanem elment, és keresett egy ásót. Keresett egy ásót. Úgy gondoltam, mit fogok én ezzel foglalkozni, úgyis vissza kell adni a gazdának. Csak abban nem gondolt bele, hogy hát ezt is ő kapta. Hát ez is a gazdái, az az egy is. És hálás lehetne, hogy azt az egyet is rábízta, és bemutathatja a gazdának, hogy ő megbízható ember, hogy abból az egy talentumból is ki tudja hozni a benne rejlő lehetőségeket. Ő úgy gondolja, hogy én ezzel nem foglalkozom, semmi értelme, és elásta. És aztán olvassuk, hogy sok idő múlva megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Sok idő múlva megjött, és számadást tartott, tehát az Úr visszajön, és számadást fog tartani. Tehát ez a példázat is rámutat arra, hogy két dologról van szó. Lesz egy ítélet, amikor megítélik azokat az embereket, akiknek nem kellett Krisztus. Ahol szembe kell nézni az Isten haragjával és ítéletével, mert nem adtam át Jézusnak. És ha valaki nem adja át azt a haragot, ami rajta van, nem adja át a bűneit Krisztusnak, akkor azzal együtt kell odaállni az Isten elé. Tehát ez lesz a nagy ítélet, de beszél az új szövetség arról, hogy azoknak, akik a Krisztuséi, akik az ő tanítványai, azoknak is oda kell állni a Krisztus ítélőszék elé. Ők nem az Isten ítélőszék elé állnak, a Krisztuséi elé. Pontosan azért, ahogy itt van ebben a példázatban, hogy számadásra. Mert adott minden tanítványának valamit az Úr. Tulajdonképpen lelki ajándékokat ad. Ugye szintén Pál apostol beszél erről. Kinek milyen lelki ajándékot, van akinek a tanítás, van akinek a gyógyítás, van akinek a nyelveken szólás, tehát kinek, micsoda, és az a feladat, hogy a Isten szent lelke által megélje ezeket a lelki ajándékokat, ezekkel szolgáljon, és majd el kell számolni. Majd oda kell állni az Úr előtt, hogyan végeztem a szolgálatomat, hogyan éltem meg azt a lelki ajándékot, forgattam, mások javára voltam vele, megismertettem velük az Urat és az ő tanítását, vagy elástam. A két szolga oda megy az Úrhoz, amikor hívja őket, és elmondják, hogy az öt, illetve a két talentum, másik öt, illetve két talentumot szerzett, tehát forgatták, dolgoztak vele, lett neki eredménye, és a gazda megdicséri őket. Tehát jó és hű szolgám, hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Tehát kiderül, hogy nem arról van szó, hogy a gazda elvesz tőlük valamit, hanem arról van szó, hogy megjutalmazza őket. Jól végezték a munkájukat, és megjutalmazza. Mi a jutalom? Hogy menj be a te urad örömébe. Menj be a messiási lakomára. Most már megszűnsz a munkától, rabszolga életmódtól, és most már együtt lehetsz minden nap, és örvendezhetsz a te uraddal. Eddig te szolgáltál neki, most már ő fogja megadni neked azt, amire szükséged van. Aztán jön az a szolga, aki az egy talentumot kapta, és mondja, hogy visszahoztam, mert kemény ember vagy, ott is aratsz, ahol nem vetettél, ott is begyűjtöd a termést, ahol nem plántáltál. Félelemben azért elmentem, s elástam a te talentumodat a földbe, íme megvan, ami a tied. Na most úgy tűnik, hogy hát azért semmi rossz dolog nem történt, mert azt az egyet megőrizte, visszaadta. De nem azért kapta, hogy őrizze, hanem azért, hogy forgassa. Nem azért, hogy elássa. Tehát nem azt mondta a gazda, hogy ássátok el. Hanem tudták, hogy azért kapják, hogy azzal vállalkozásba kezdjenek, azzal kezdjenek valamit, forgassák. És ez a egy talentumos nem azt teszi, hanem fogja, és ugye elássa. Tehát nincs benne az, hogy örülök, hogy egyáltalán kaptam, hogy bízik bennem a gazda, és ezért forgatom. A másik, mivel ugye azt olvastuk, hogy sok ideig oda van a gazda. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez a szolga lusta lett volna, hisz ha 20 évig oda volt a gazda, hát biztos, hogy nem lefeküdt és 20 évig csak aludt, és nem csinált semmit, hanem miről volt szó? Elásta a talentumot, azt, amit a gazdától kapott, és a saját dolgaival foglalkozott. Nem azzal, amivel kellene. Hát a rabszolgának az a feladata, hogy a rabszolgatartónak a dolgait végezze. Meg van, mit kell csinálnia. És ez nem ezt teszi, hanem a maga dolgaival foglalkozik. Előrébb való a saját élete, mint a gazdától kapott feladata. És így kell megvizsgálni az életünket, hogy mit kezdünk az Úrtól kapott talentummal. Elássuk. Vagy mi is úgy vagyunk vele, hogy mint ez, hogy inkább elásom, félreteszem a hitemet, félreteszem az evangéliumot, van nekem más dolgom, fontosabb, és azzal vagyok elfoglalva. Intézem a magam ügyeit, bajait, és elfelejtem, hogyha én kegyelemben részesültem, hogyha az Úr Jézusnak a hangját meghallottam, és oda mentem, és ő megbocsátott nekem, és elindított egy új úton, akkor van feladatom, van kötelességem, az, hogy neki szolgáljak. Az az első rendű, hogy neki szolgáljak, hogy ne elássam, vagyis ne azt mondjam, hogy ugye, hogy mintha nem ismerném én. Hogy az elásni gyakorlatilag a mindennap életünkben azt jelenti, hogy valaki úgy éri le az életét a munkahelyén, hogy soha nem tudják, hogy ő hívő ember. Soha nem hallanak tőle egy bibliai ígét. Hát elásd. Hát pont az a feladat, hogy menj, forgasd. Menj, forgasd, vagyis tégy tanítvánnyá mást. Vezess oda a másikat Jézushoz. Tehát amikor nem tudják a környezetemben, hogy én Krisztushoz tartozom, elástam a talentumot. Amikor soha nem hallanak egy ígét, soha nem hallanak egy bizonyságtételt a számból, soha nem dicsőítem az Urat, esetleg én is ugyanúgy beszélek, mint a nem hívők, Vagy ugyanúgy intézem az életem dolgait, akkor elástam az Úrtól kapott talentumot. És meg kell vizsgálni, hogy elástam, vagy forgatom. Aztán, ami még fontos, hogy ugye mit mond ez a szolga, hogy tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahol nem vetettél, hát ő vetett, ő adta ugye a pénzt, a lehetőséget neki. Nem arról volt szó, hogy a gazda azt mondta, gyere csak ide, barátom, mennyi pénzed van? És akkor megmondja, mennyi, akkor azt mondja, na ezt fektesd be nekem. Nem. A gazda adott neki. És a gazda mondja, hogy gonosz és res szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, ott is begyűjtöm a termést, ahol nem plántáltam. Vagyis mit látunk, hogy ez az egy talentumos ember nem ismeri igazán a gazdáját. Nem tudja kicsoda, rosszul ismeri. Ezért fél tőle. Azt hiszi, hogy kegyetlen. Azt hiszi, hogy ugye, kizsákmányolja őt. És hogy ismerem én az Istent? Jól ismerem? Vagy én is félre ismerem? Azt hiszem, hogy kizsákmányol. Azt hiszem, hogy Isten is olyan, és az Úr Jézus, mint az emberek. Hogy azon fáradoznak, hogy minél kevesebb befektetéssel, minél nagyobb hasznot tudjak előállítani. Hát az Isten nem ilyen. Az Isten a sajátját adja, a saját fiát adja ebbe a világba. Ő nem elvenni akar, ő nem tönkretenni akar, hanem pontosan kiemel az addigi rossz életfolytatásból, egy új vágányra állít, ami már az életre visz, ahol már tőle kapok, és megadja a Szent Lelkével az erőt, a lehetőséget, a képességet arra, hogy tudjam őt szolgálni. És ugye mit mond, hogy el kellett volna helyezni a pénzemet a pénzváltóknál? Tehát ha nem akartad forgatni, ha nem akartál nekem dolgozni, legalább annyit megtehettél volna, hogy beteszed a bankba, és majd ott kamatozik. Jézus korában jó kamata volt a pénznek. Tehát érdemes volt betenni, nem úgy volt, mint ma, hogy azért is levonnak, hogy odaadjuk nekik a pénzünket. Ugye, betesszük, és ők rendelkeznek vele, és levonnak. De akkor nem levontak, hanem tényleg volt kamata. Tehát legalább ennyit megtehettél volna. És mit mond, vegyétek el azért tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mindenkinek, akinek van, adatik és gyarapodik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Ugye igazságtalannak tűnik, de nem igazságtalanság, ugye, mert miről van szó? Hát minek legyen nála, ha úgyse tudja használni, ha úgyse akarja használni. És ez itt egy kicsit összecseng a fügefa példázatával. Ugye, amikor azt mondja a gazda a vincellérnek, 3 éve járok ide, és keresem a gyümölcsöt, és nem találom. És azt mondja, hogy vágj ki! Mert minek foglalja a helyet fölöslegesen? Minek foglalja a helyet fölöslegesen? Vagy hiába? Hát minek hiába? Odaadom, nem használja, új életet kaptál, nem élsz vele. Azt mondja, elvétetik. Mert minek hiába? Mert Isten arra hív el, hogy gyümölcsöt teremjünk, arra hív el, hogy amit kaptunk, abból annak legyen eredménye, legyenek olyanok, akiknek elmondjuk az evangéliumot, És mi az eredmény, hogyha valakiket oda vezettünk Jézushoz, ha valakiket segítettünk abban, hogy megismerjék, hogy kicsoda ő, ha valakiket oda segítettünk, hogy átadják az életüket Jézusnak. Hát adja az Úr, hogy mi is hálás szívvel forgassuk azt, amit nekünk adott, tudjuk őt ezért dicsőíteni, és hogy az elszámolásnál majd azt hallhassuk, hogy jól van, jó és hű szolgám, kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te kihívsz a világból, a bűnből, a régi életünkből. És amikor ezt megteszed, akkor megajándékozol minket önmagaddal, szent lelkeddel. Ránk bízod az evangéliumot, hogy menjünk és hirdessük, és tegyünk tanítványokká másokat. Olyan jó, hogy bízol bennünk, olyan jó, hogy ránk bízod magadat. Nem azt nézed, kik vagyunk, mik vagyunk, hanem ránk bízod magadat. És köszönjük, hogy Te nem terhelsz minket túl. Tudod, hogy mire vagyunk képesek, mire van erőnk, és annyit adsz, aminek a végzésére képesek vagyunk, sőt, Te adod hozzá az erőt, mert sokszor átéljük mi is, amit Pál apostol, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És hogy elég nekünk a Te kegyelmed, mert a Te erőd, ami erőtlenségünk által ér célhoz, áldott légy ezért. És köszönjük, hogy szolgálhatunk, hogy erre hívsz minket, s hogy hűségesek legyünk. Óvd meg attól, hogy elássuk, amit ránk bíztál. Könyörű, hogy menjünk és osszuk meg, hogy vegyék észre, hogy mi a tieid vagyunk, és bocsásd meg, ha vannak olyan helyek, ahol nem vették észre, hogy mi tanítványok vagyunk, ha nem láttak különbözőséget a mi életünk meg a világ élete között, és kérünk, úgy formálj minket, hogy most már legyen különbség, hogy legyen látható a mi világosságunk, és legyen érzékelhető az a só, amit a mi életünkbe adtál. Kérünk, Urunk, így azokért, akik még távol vannak tőled, vondd őket magadhoz, és add, hogy mi is bizonyságot tegyünk feléjük, hogy az életünk hozzád vonza őket, és ne taszítsa el őket tőled. Könyörgünk, Uram, a betegekért, megfáradtakért, egyedül élőkért, gyermekekért, fiatalokért, egyházunkért, népünkért, sehért, a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk. Legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi Isten tiszteletet, majd vasárnap 10:30-tól lesz az úrnapi Isten tisztelet. Befejezésre már megkezdett 512. dicséret 6. versét énekeljük. Szólj és csitítsd a bút. Csitítsd a bút.